Kegyelem, néktek és békesség Istentől, ami Urunktól, Atyánktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 10. fejezet 34. versétől a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt. Kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, ma húsvét másodnapján Péter apostol szól hozzánk. Ott Cornélius házában hangzik el ez a prédikáció, ennek egy részletét kaptuk mára. Ez tulajdonképpen egy Krisztus tagadó hitvallása Krisztusról. Ez egy paradox helyzet. Egy olyan ember szól itt, aki nem is olyan régen még megtagadta Krisztust. Egy olyan ember szól itt, aki viszont később, már idősödve, sokféle módon vallotta meg Krisztust, és levelében ezt írja, ami a hónap igéje is: legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez a Péter szól tehát, és ugye ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy ki az, aki beszél, és tudjuk, hogy ő nem a levegőbe beszél. Van múltja, van priusza, de mégis van jogcíme és küldetése, hogy szóljon hozzánk. A tegnapi napon, az ünnep első napján a lehetetlen megtörténését, a hihetetlen megvalósulását tárta elénk az ige, és tárja elénk mindig az ünnep első napja. Krisztus feltámadt a halálból, Krisztus valóban feltámadt. Ez nonsens, ez hihetetlen, ez lehetetlen. És éppen ezért fantasztikusan igazi hírérték számunkra. Mert a lehetetlen megtörtént. A hihetetlen megvalósult. Az ünnep második napja viszont a feltámadás lánc reakciójáról szól. Jézus feltámadása egyszeri és megismételhetetlen, de paradox módon ez mégis a feltámadásoknak a sorozatát váltotta ki. Jézus feltámadása egyszeri és megismételhetetlen. De ami ebből következik, az viszont a megsokszorozódása ennek. A passió titokzatos mozzanata, hogy Jézus halálakor megnyílnak a sírok. Ezt a mondatot nem igazán szoktuk elemezni a passió sok-sok eseménye közepette, valahogy ez úgy háttérbe kerül, de úgy gondolom, hogy mindnyájan fölkaptuk már a fejünket, amikor ezt hallottuk a passió olvasása közben, hogy amikor Jézus kilehelte a lelkét, meghalt, abban a pillanatban megnyíltak a sírok Jeruzsálemben. És az emberek, akik feltámadtak, beőzölöttek a városba. Nem tudjuk, hogy ez hogy történt, mint történt, de hogy Máté evangélista ezt leírja, ezt nem lehet kétségbe vonnunk, ezt nem lehet letagadnunk. A feltámadásnak ez valamiféle előképe, előjele volt, hogy ott miközben Jézus alá szállt a sírba, miközben Jézus alá szállt a poklokra, akkor amikor megnyílt a pokol ajtaja, hogy befogadja őt, akkor kiszűrődött a feltámadásnak a fénye. Tudom, hogy egy kicsit olyan szürreális az, amit most mondok, de olyan ez, mint amikor félre lépben egy kicsit a függöny a színdarab előadás előtt, és már belátunk a színfalak mögé, vagy a függöny mögé, és látjuk, hogy mi fog történni. Még nem kezdődött el a színdarab, de már belátunk egy kicsit. Valami ilyesmi történhetett. Az elkárhozott lelkek, akiknek prédikál Jézus is erről, Péter apostol tett bizonyságot, Péter levelében olvasunk erről is, hogy az elkárhozott lelkeknek prédikált. Kedves testvéreim, ez a csodálatos dolog, hogy bár megismételhetetlen az, ami történt ott és akkor Jeruzsálemben, mégis elindította a feltámadások sorozatát. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy egy kicsit kitekintsük most Péter apostolnak az üzenetéből. Krisztus első zsengeként támad fel. Mi az az első zsenge? Most tavasszal, amikor látjuk, hogy az ősszel elültetett kis gyümölcsfánkon megjelenik egyetlen kis virágocska. Azt mondjuk, na jó, akkor ez úgy látszik, hogy ez teremni fog. Esetleg már azt is látjuk, hogy kötött is, és valóban termés is lesz. Azt nevezzük első zsengének. Vagy amikor egy megszületik az első szülött jószág, vagy az első szülött gyermek, akkor tudjuk, hogy az a kapcsolat az egy termékeny kapcsolat, és abból további élet fog fakadni. Krisztus az első zsenge. És van folytatás. Van mégis láncreakció. És Lukács evangélista, hogy maradjunk most ő nálam, aki az apostolok cselekedetéről szóló könyvet is írta, hát éppen az emosi tanítványoknak a történetében írja le a feltámadást. Hogy feltámad ez a két haldokló tanítvány, akik lemondtak mindenről, akik menekülnek Jeruzsálemből, most futnak vissza, föltámadtak teljesen, és ott találkoznak a többi feltámadottal, akik örömmel újságolják, hogy Jézus feltámadt. És ők is, az ő hitük is, az ő hallott reménységük is feltámadt. És az apostolok cselekedetéről szóló könyvben Lukács aztán folytatja tovább, szinte nem is tudjuk felsorolni ezt a sok-sok sorozatos feltámadást, vegyük csak a pünkösdét, amikor 3000 ember támad fel. Vagy a templomi koldust, a sántát, akit Péter és János meggyógyítanak. Vagy a krisztusi módon meghaló István, aki amikor meghal, akkor belelát a mennyei világba, feltámad az örök életre. A földi halála nem számít, ő feltámadt. Vagy a fekete bőrű etióp, aki járogat évente föl Egyiptomba, és próbálja a zsidó szertartásokat megérteni, és kocog visszafele ugye haza, vagy 1000 kilométert, és Fülöp mellé szegődik, miközben Ézsaiás 53-at olvassa a meghaló Krisztusról, mint ahogy Jézus magyarázta a emosi tanítványoknak az írásokat, Fülöp is megmagyarázza az etióp főembernek, hogy mit jelent ez a régi-régi profécia, és az ember föltámad, új életet kap, örömmel megy tovább az útján ez a vívódó lélek. Feltámadás. Vagy a keresztjén üldöző Saul, aki örjöngően a halálok a kultúráját vitte mindenhova. És az egész életét tette arra, hogy Krisztus evangéliumát, a feltámadott Krisztus evangéliumát hirdesse. Mi ez, ha nem feltámadás? Vagy a Sánta Éneász, aki már itt a mi történetünk előtt gyógyul meg, vagy a halott Tábita, aki ott van kiterítve, olvassuk néhány verssel a mai igénk előtt, és Péter szavára föltámad. És hát itt a pogány Kornélius. Így érkezünk meg a mai igénkhez, mert ez is egy feltámadási történet. Hát akkor lássuk ma Kornélius feltámadását. Ennyit tudunk róla, itt bevezetésül hadd mondjam el, élt Cézárában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa, egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Egy egészen paradox helyzet, egy római századosról van szó, kedves testvérek. Egy olyanról, egy pogány ember, aki mindent megtesz, hogy elnyerje az örök életet, amit Krisztus feltámadása tett lehetővé az ember számára. Miközben tudjuk, hogy ez a Kornélius egy egészen más kultúrában szocializálódott. Kornéliusról mondhatjuk, hogy olyan, mint egy sírba zárt halott, aki szeretne életre kelni. Érdekes ez a leírás, hogy tudjuk róla, hogy egy hatalommal rendelkező, mindennapi tevékenységet, katonai tevékenységet folytató ember, és közben kiderül róla az is, hogy rendszeresen könyörög. Egyik oldalon parancsol, a másik oldalon pedig egy kiszolgáltatott emberként könyörög valamiért. Ő a római katona, a császárra esküdött föl, mint az Istenre, ugye? De a feltámadott Krisztusban látta meg az igaz Istent. És most ebben a helyzetben van. Be van zárva egy olyan helyzetbe, amiből nem tud kijönni. Nem tudja, hogy kell ebből a sírból kijönni. Szeretne ahhoz az Istenhez tartozni, akit Krisztusban meglátott. Mert hallott róla. És ezért szüntelenül könyörög. Én nem tudom, hogy hogyan tette ezt. Mindenesetre kiderül az is a leírásból, hogy voltak neki olyan beosztottjai katonái, akiket már bizalmába fogadott, őket küldi el például Péterhez, hogy jöjjön el hozzá. Mert hát azért nem mindegyik katona volt olyan, akivel ezt meg lehetett osztani. Nagyon érdekes helyzet. Olvassuk el majd az egész környezetét, meglátjuk, hogy tényleg nagyon érdekes. Nos, sírba zárja őt a katonai fegyelem, de vonza őt a krisztusi kegyelem. Ilyen helyzetben van ez a Kornélius, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon tipikus helyzet, ami persze ránk is illő bizonyos helyzet esetekben. A kérleletetlen igazság tudnék, hogy, és ez minden emberre vonatkozik, hogy porból vétettünk és porrá leszünk. Hogy meg fogunk halni. Amikor bejövünk a húsvéti istentisztelet a templomba, akkor egészen világosan tudjuk, hogy egyszer el fog jön az idő, amikor mi már ide nem jövünk be, mert már a temetővel leszünk. Meg fogunk halni, és itt a feltámadásról beszélünk. És lehet, hogy úgy élünk, mint sok-sok római katona, meg százados, hogy mit érdekel bennünket, nem is törődünk ezzel, nem is megyünk be a templomba, nem érdekel minket, ez vannak, akik ilyen bolondságokban hisznek. És egyszer pedig rájövünk, hogy számunkra ez a templom, ez egy kripta. Rájövünk arra, hogy mi ugyan itt a feltámadásról beszélünk, de mi meg fogunk halni. És akkor mi lesz? A római százados Kornélius valami ilyesmiben vergődött. De mondom, minden ember így éri az életét, hiszen rajtunk az átok, ember, porból vétettél, porrá leszel. Ha pogánynak születtél, pogányként fogsz meghalni. Meghatároz, sírba zár minket a rassz, amiben tartozunk, amiben bele születtünk. És most sorolom, hogy ha valaki iszlámnak született, akkor az iszlám fanatizmus zárja őt be abba a halálkultúrába, amiben ő ölni fog, és úgy fog meghalni majd, hogy hát azt hiszi, hogy azzal ő jót tesz. De ugyanígy a cionista fanatizmus is sírba zárja azt, aki ezt vallja. Vagy a hindu fanatizmus, vagy a kommunista fanatizmus, az ateista fanatizmus, vagy a keresztjén fanatizmus. Mert bizony van ilyen is. Amikor magunkra húzzuk a sírkövet, és sírba zár minket a vallási közösségünk. Egyrészt mi magunk hordozunk magunkban egy olyan belső meggyőződést, nagyon makacs, nagyon kemény tud lenni ez a belső meghatározottságunk, érzésvilágunk, amiből nehéz bennünket kitántorítani. De az a közösség is, amiben élünk. Különösen a régi falusi közösségben, ahol egymást ismerve az emberek megszólták, ha nem egészen pontosan úgy tették a vallási előírásokat, ahogy tenni kellett volna. Nem akarom ezt részletezni, de értjük. Be vagyunk zárva a vallási és egyéb megkötődségeinknek a sírjában. Ez volt, ez van, ez lesz, ha húsvét előtt élünk. Ha húsvét előtti állapotban vagyunk. A Túrmeze Erzsébet fantasztikusan megragadja a lényeget, amikor Húsvét után című versében ezt írja. Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények zártak. Húsvét előtt arcok fakúra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába. Bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett. Feltámadott a mester. Húsvét után el a gyászzal könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él. Nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek. Gyönyörű vers, és azt hiszem, hogy be is lehetne fejezni a prédikációt, de van, ami nekünk egy másik személyünk is, úgyhogy tovább kell mennünk. Az Úr meghallgatta Cornelius könyörgését, nem maradt sírba zárt halott. Sokkal inkább fogalmazhatunk úgy most már róla, hogy ő egy megfogant magzat volt, aki ki tudja, hogy meddig, 9 hónapig, vagy hosszabb, vagy rövidebb ideig, ott volt abban a belső közösségben, titokban, ahol szeretett volna megszületni. És most megszületett. Nos, Cornelius pogány létére belekerült ebbe a feltámadási láncreakcióban. Ez valóban nagyszerű történet, de ahogy mondottam, ezzel még nincsen vége, mert a folytatásban megtörténik Péter feltámadása is. Na, ez aztán furcsa dolog, Péter, hát az első az apostolok között, ugye? Nos, hát éppen ő írja le, hogy mennyire hát szánalmasan búdácsol sokszor. Pétert is meghatározza, azaz sírba zárja a származása. Őt a zsidó hagyományok tartják fogságban. Az egykor fontos, de már halott előírások. Ha visszalapozunk, akkor olvassuk, hogy látomásában látja, hogy egy lepedő jön le az égből, ami tele van mindenféle tisztátalan, vallási értelemben tisztátalan állattal, és hát hallja, hogy Péter egyed, vedzés, öldés egyed. Péter még álmában is tiltakozik, kirázolt a hideg veríték. Uram, dehogy is, hát én nem eszem olyat, ami tisztátalan. Soha nem is ettem, soha nem is fogok. Benne van ez a fanatikus elhatározottság. Nos, kedves testvéreim, már a proféták jelzik pedig, hogy a zsidó vallási rend érvényét veszti. És ezt maga az Isten mondja ki. Hadd idézem Ézsaiás profétát, a proféta szavait, aki Isten szavát továbbítja. Ki kívánja, hogy udvaraimat tapossátok? Nem gyönyörködöm az áldozatok vérében, a bikák, bakok, stb. Vérében. Az Isten mondja ezt. Ez, amit ti csináltok, ez egy halott kultusz. Ez nem az, amit én akarok. Nem szenvedhetem a bűnt és az áldozatot együtt, mondja az Isten. Péter ellentmondásos személy, mondhatjuk, hogy sokszor agonizál, és sokszor támad fel. Megvallja Krisztust, majd megtagadja. Újra és újra. Még ezután is megtörténik, a hagyomány szerint, még amikor az üldözés idején ugye menekül Rómába, és nem vállalja azt, amit ott a genezáreti part, tó partján Jézustól hall, felövezed magad, és nem oda mész, ahova akarsz, és nem azt fogod tenni, és jelezte ezzel azt, hogy milyen halállal, mártír halállal fog meghalni, és Péter menekül, és a hagyomány úgy rögzíti, hogy jön szembe a menekülő Péterrel az Úr, és megkérdezi Péter latinul, quo vadis domine, hová mész, Uram? Hová? Megyek és megfeszítettem magam helyetted. Péter megszégyenül és visszamegy, és keresztre feszítik, ezt persze már csak a hagyomány tolmácsolta így, de nagyon életszerű, mert ilyen volt ez a Péter. És ilyenek vagyunk talán mi is. Péter feltámadásának a pillanata az, amikor belép Cornélius házába, és szinte felszakadt belőle a mondat, mint amikor egy újra élesztett, már halott emberből, akinek már nem volt légzése, szívdobbanása, felszakadt az első sóhajtás az újraélesztéskor. Most kezdem megérteni. Isten nem személyválogató. Péter kezdi megérteni azt az Istent, akiben eddig hit, akit eddig prédikált, kezdi megérteni. Most, kedves testvéreim, mi mai keresztények azt hiszem, sokkal inkább Péterhez hasonlítunk, mint Cornéliushoz. Nem vagyunk annyira buzgóak a könyörgésben, meg a kitartók, meg katonásak a hitünkben. És hasonlítunk Péterre a halott vallás és az élő hit közötti bukdácsolásunkkal. Halott vallás és élő hit. Követjük is, nem is. Valljuk is, és tagadjuk is Krisztust. Ezt mondja rólunk maga a feltámadott Krisztus, amikor ír a keresztény gyülekezeteknek, Jelenések könyve, a hét kisázsiai gyülekezet gyakorlatilag a kereszténységet szimbolizálja bennünket, az utókort. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Langyos vagy. Sem hideg, sem forró. Ezért kiköplek a számból. Ezt mondja a feltámadott Krisztus. Átívelően az idők fölött a jövőből szól hozzánk. Péter felébredt. És Péterben felízzik a hit és a szeretet, és így tesz bizonyságot. Ott Cornélius házában így folytatja tovább. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett. Mi pedig tanúi vagyunk. És Péter itt magára vállalja a tanúskodást. Ága testvér, ha elmozdult a fedlap a sírodról, ha beszűrődik a kegyelem fénye, akkor ébredj fel, serkenj fel, aki alszol, és felragyog neked a Krisztus. És feltámadásod által légy tanúja a feltámadottnak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy feltámadásod ereje, hatalma, fénye nem csökkent, nem olyan, mint valami nagy atomrobbanás, amelynek a utóhatása, sugárzása lassan azért lecsökken a felezési idő függvényében. És majd eljön az az idő, amikor már senki nem is gondol majd rá. Köszönjük, hogy ez a láncreakció, ami ott elindult húsvét hajnalán, az sokkal mélyebben gyökerezzik. Annak sokkal mélyebben van a forrása. Abban a szeretetben, mert úgy szerette a világot, hogy az Isten egyszülött fiát adta halálra, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, kérjük, add, hogy eljöjjön a mi életünkben is az ébredés, a feltámadás. És tudjuk vinni a feltámadás hírét azokhoz, akik még mindig húsvét előtt élnek. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökön örökké. Amen.